A stúdióban dr. Dunai Dániel, az Energia Tudományi Kutató Központ tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánunk, köszönjük, hogy eljöttél.
Jó reggelt,
szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
A mai témánk a fúzió és a mesterséges intelligencia lesz. Direkt készültem neked egy hírrel, én csak a címét olvasnám fel engedelmeddel. 4 hét alatt a semmiből épített fúziós reaktort egy brit diák a mesterséges intelligencia segítségével. Hát miről tehát beszélünk, mi itt, hol? Hát
nagyon siker. Köszönöm a hírt, mindig öröm ilyen hírekelni egyébként így hétfő késő reggel.
Azt kell, hogy mondjam neked, amit a miniszterelnök úr mondott Kapu Tibornak, hogy áltudományos dolgokról nem beszélhetünk, úgyhogy skippeljük ezt. Inkább arról beszéljünk, hogy hogy jelenik meg a mesterséges intelligencia a Big Science területen. Tehát, hogy tudtok-e ezzel dolgozni, és egyébként pedig segíti a munkátokat?
Abszolút, és szerintem egy kicsit érdemes egy picit visszalépni, mert szerintem egy kicsit úgy vagyunk most a mesterséges intelligenciával, mint amikor az 1960-as években mondjuk a fizikusok beszélgettek egymással, hogy te használod már ezt a komputer nevű új cuccot, és egyébként szerinted hasznos lesz ez valamire? Szóval én azt hiszem, hogy nagyjából így transformálja már át a tudományt is ez az új technika vagy módszer, mint ahogy önmagában a számítógép megjelenése megváltoztatta annó a tudományt.
A CERT-ben ugye ment a kávézóban, hogy te figyelj már, írt az a csávó egy e-mailt, hogy ez most segíteni fog nekünk a tudományban?
Nagyjából igen. Tehát, hogy az, hogy az AI egy gyűjtőszó, és pontosan ezzel kezdeném, hogy rendkívül sok rétűen jelenik majd meg. Igaziból
mert lehet, hogy nem is lehet sejteni, hogy mi minden területen vagy, vagy már ebben vannak tapogatózások?
Én azt mondom, az hogy, okay, nagyon sok irányban uh-huh. jól látszanak, hogy merre megy ez a fejlesztés. Én először arra utalnék mégis, hogy önmagában az AI, ahogy azok a kollégák, akik ebben a rovatban szoktak lenni valamikor így hétfő reggelente, és szerintem a fele előadás valamilyen AI kapcsolatos, és mondják, hogy megváltozik majd az, ahogy kommunikálunk a gépekkel, megváltozik az, ahogy akkor programokat írunk. Ez vége lesz annak a világnak, hogy azt nézegetjük, hogy mondjuk az adott programozási nyelvnek mi a szintaktikája, és pontosan hogy kell a vonalat kétszeresére növelni, vonal szélességet, mint amivel most szöszölődünk néha órákon keresztül. Gyakorlatilag kódokat tudsz iratni már AI segítségével, ami legenerálja neked azt a feladatra alkalmas eszközt, ami neked kell. És ez igaziból azért nagy idő nyereség lesz majd, vagy hát már most is az, aki ezt tudja használni jól. Úgyhogy mindenképpen így én onnan kezdeném, hogy a kutatói szinten is megváltoztatja azt, ahogy mi a tudományra nézünk, és ahogy a tudománnyal kapcsolatba kerülünk. Nemrég volt egy előadása egy kollégámnak, Molnár Balázsnak, aki összeszedte ezeket a módszereket, hogy mire jó a ChatGPT egy kutatói létben, mire jó például, hogyha van egy adott témakörben 10-15-20 cikked, akkor ma már ezt oda lehet adni egy ilyen LLM-nek, egy ilyen large language modellnek, kigyűjti neked abból azokat az információkat, ami neked kell, és ebből tényleg sokat lehet spórolni, és jobb, mint hogyha egyszerűen egy Ctrl F-fel keresnéd az adott szavakat.
De ez azért érdekes, amiről beszélsz, mert ugye a Big Science-ről beszélünk, tehát ami olyan területeken jár, aminek nincsenek előzményei. Na most a ChatGPT...
Hát azért van kutatási előzmény, csak ugye nem mindegy, hogy hol van feltanítva ez a modell.
Igen, erre akartam volna kiukodni.
Igen, kicsit rakjuk itt rendbe. Az egyik az, hogy ez még nem a Big Science, ez a Small Science, az, ahol az egyes kutató egyébként tudja ezeket majd használni, illetve a Big Science önmagában ebben a kifejezésben azt jelenti, hogy egy nagy kutatóterület, több intézettel, sok milliárd dollár eurós költségvetésekkel és valamilyen egy irányban, tehát ilyen Big Science, például a CERN, amikor a részecske fizikusoknak van egy nagy intézete, az ITER, ott, ahol a fúziós nagy berendezéseknek a világa van, tehát nem az, amikor egy laborban kisebb kísérleteket hajtasz végre. És akkor innen térnék rá arra igaziból, hogy ez az alap, tehát hogy az, ahogy azt gondolom, minden megváltozik majd körülöttünk, hogy hogyan is kommunikálunk ezek az eszközök, és hogy fejlesztjük a dolgainkat, de ennél sokkal lényegesebben fog belenyúlni egyébként az AI a fúziós területbe. Mindig jönnek ezek a bombasztikus címek, amiket az előbb itt az András is mondott, hogy akkor az AI segítségével meg ez meg az történt, de ennek azért valahol vannak alapjai is. Talán tavaly jött ki egy olyan hír, hogy a Google DeepMind az irányította Svájcban lévő lozánni TCV Tokamak berendezést. Tehát egy valós fúziós berendezést, egy olyan kontrollrendszer irányított, amit egyébként egy ilyen AI rendszerrel tanítottak fel. És egyébként azért ez nagy lépés, tehát hogy azt gondolom, hogy pontosan ezek azok az irányok, amiben az AI jelentős előrelépést tud hozni, ahol a gyors számítások kellenek, a valós idejű kommunikáció és ezek pedig tipikusan a kontrollrendszerek lesznek.
Ez nagyon érdekes, mert én azt gondoltam, amikor készültem, vagy gondolkodtam ezen a beszélgetésen, hogy az első dolog, amit mondani fogsz, az pontosan az a small science, amikor lényegében van egy olyan ágens, aki, hát mondjuk azt, hogy egy ilyen virtuális doktor Dunai Dániel, vagy kettő, és 0-24-ben azon dolgozik ez az ágens, vagy az agentic AI, nevezzük bárhogy, hogy amit egyébként te csinálnál, és átnézni a legfrissebb kutatási eredményeket, minden ezt csinálja, és ezekből leszűri azt, ami a te területed számára a legfontosabb, és kapsz egy olyan infócsomagot, ami óriási órákat, vagy mennyiségű órát spórol meg neked.
Azt gondolom, hogy igen, erre utaltam az elején, hogy nagyjából ez történik, vagy ez elkezdődik. Egyelőre még nincs nálam ilyen ágens, még én vagyok a saját ágensem, aki egyelőre gyűjti ezeket az adatokat és próbálja értelmezni, és azt is látni kell egyébként, hogy információ robbanás is van, tehát képtelenség követni azt a mennyiségű tudományos munkát, ami akár csak a szűkebb szakterületen keresztül is keletkezik, azt meg végképp képtelenség azt, ami szélesebb, de akár valamilyen hatással lehet a te munkádra vagy a te területed.
És akkor ehhez képest pedig ugye ez előbb-utóbb nyilván ki fog fejlődni, hogy mindenkinek szüksége lesz arra, hogy ilyen eszközök segítsék a kutató munkát személyes területen, és akkor emellé csatolódik az, amit mondtál, hogy ilyen nagy rendszereket különböző modelleken tanítanak fel, illetve ők irányítják ezeket a rendszereket. Tehát minden területre beszivárog ez.
Mindenképpen, és most azokat a területeket próbálom kiemelni, ami fúzió specifikus. Tehát az, amit mondunk, hogy a kutatók életét megváltoztatja, azt gondolom, hogy a molekuláris biológustól az orvosség gyakorlatilag a bármilyen fizikus állásban ez így lesz. Tehát ebben nem lesznek nagy különbség a tudományterületek között. A fúzió viszont ugye mondhatjuk azt, hogy lassan vagy döcögve halad, és hogy mik ennek az okai, ezt megbeszéltük valamelyik korábbi adásban, de hogy az egyik nagy segítség az a kontrollrendszereknek a megbízhatóságának a növelése vagy gyorsítása, amiben az AI a mesterséges intelligenciának a tanuló része, tehát a reinforcement learning, amikor valamilyen modelleket feltanítunk, és modelleket hozunk létre, abból valamilyen adatbázist hozunk létre, ezzel feltanítunk egy neurális hálót, ez gyakorlatilag aztán valós idejű kontrollrendszerekben tud majd részt venni.
Aha, ez is nagyon érdekes, és biztos spórol, viszont mondjuk ilyen tudományos áttörés, tehát mondjuk úgy, hogy ennek ezen a téren a kreatív részt azt el tudod képzelni, hogy egy ilyen rendszer segítségével történik?
Hogy mondjuk projektáltok egy lehetséges esemény.
Hát vagy egész egyszerűen olyasmire világít rá, amire eddig nem.
Én azt hiszem, mind a kettő, nagyon jó kérdések, és mindegyik létezik. Tehát ha megnézzük egy mai berendezést, ott vannak diagnosztikák. Diagnosztikának hívjuk azokat a mérőrendszereket, amik valamely plazma paramétert, valamit megmérnek. Ebből egy óriási adatbázis keletkezik, minden egyes ilyen tokamak kisülésnél, és egy ilyen régebben működő tokamaknak akár 100 000 lövése is lehet, 10 000 mennyiségű kisülés van. De ez még mindig nagyon véges mennyiségű adat. Az egyik irány az lehet, hogy egyszerűen vesszük ezeket a mérési adatokat, és egy AI-nak a segítségével több információt szedünk ki belőle, mint amit eddig direkt módszerekkel kinyertünk belőle. Van egy olyan kezdeményezés Amerikában, hogy a különböző diagnosztikák különböző időbázison mérnek. Van, ami mondjuk 1000 valamit csinál másodpercenként mérési pontot, van, ami 1 000 000 mérési pontot. És hogyha megvannak ezek az adatbázisok gyakorlatilag a sok lövésnek a tanítási lehetőségével, akkor ki tudod egészíteni azokat a hiányzó pontokat, ami egyébként ebből, ami az adott mérési pontban pont nincs meg. Tehát gyakorlatilag egy ilyen virtuális jobb diagnosztikákat tudsz létrehozni ebből a megközelítésből. Egy másik, az, amit mondtam az előbb a Google DeepMind irányában, amikor úgy kell elképzelni egy ilyen fúziós berendezést, hogy vannak mindenféle hardware eszközök, tápegységek, valamik, amik a mágneses teret létrehozzák. Ezek mögött mindig vannak kontrollrendszerek. Ezek a kontrollrendszerek irányítják, hogy milyen áram folyjon, merre, hol, tehát ez egyáltalán a berendezés maga hogy működjön. Akár mint az autóban, amikor a gázpedálra lépsz, akkor egy kis valami szelep elindul, akkor több levegő jön, és akkor indul a dolog. De emögött aztán van egy felsőbb kontrollrendszer, ami megmondja, hogy ezek az adott vezérlők pontosan milyen időjeleket kapjanak, és hogyan működjenek. A Google DeepMind azt csinálta, hogy vette ezt a TCV tokamakot, és csinált belőle egy virtuális, egy digitális verziót.
Aha, egy ilyen digitális ikret ebből az...
Ez még nem egészen
nem
digitális
egészen.
Iker, de arra fele megyünk, okay. És ebből gyakorlatilag végtelen mennyiségű virtuális lövést tud így létrehozni, és ebből tanította fel a kontrollereit, vagy hát a vezérlőit, és ezért amikor egy virtuális berendezésből egy virtuális kontroller tanítasz föl, majd ezt az algoritmust igaziból áttöltöd egy valódi berendezés valódi processzorára, és működik vele a berendezés, akkor azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy jelentős lépés előre, ami az elmúlt 20 évben még nem volt. És ennek a tovább lépése lesz a digitális iker, amit kérdeztél az előbb. Amikor azt gondoljuk, hogy egy nagy berendezés, mint amilyen az ITER lesz, gondolj bele egy berendezést, amit mondjuk 60 milliárd euróért építenek, és nem akarod, hogy az első lövésben, vagy az első 10 lövésben megsüljön.
Ja, igen.
Biztos akarsz lenni benne, hogy egyébként a kontrollrendszer és a biztonsági rendszer, a kettő nem teljesen válik szét egymástól, az megbízhatóan működik. És ennek azt gondoljuk majd később egy ilyen fúziós reaktorban, ennek még csak a lépései vannak meg most, hogy lesz egy szoftverhalmaz, amit most nevezzük digitális ikernek, ami gyakorlatilag a teljes berendezés minden részét leszimulálja. Tehát a kisüléssel együtt párhuzamosan valós időben fut ugyanaz a berendezés, vagy ugyanaz a kisülés, mint ami a valós berendezésben, de prediktív módon 10-20 szálon különböző irányokban néz előre, és a valódi berendezésnek a mérési jeleit pedig visszacsatolják ebbe a digitális ikerbe. És akkor így gyakorlatilag egy sokkal gyorsabb és sokkal valósabb visszacsatolási rendszereket tudunk létrehozni, amiben pedig ott van a fizika is, hiszen a digitális ikernek a futásában igaziból a fizikai modellek futnak, vagy azok is. És ez nem egy valamilyen kód, ez egy nagy kódhalmaz, ami valamilyen intelligens módon modulárisan van fölépítve.
Fú, ez nagyon jó, hogy ezeket így ilyen részletességgel elmondtad, mert sokkal jobban lehet látni azt, hogy ez a technológia milyen módon épül be a kutatási területedbe és magába konkrétan a kísérletekbe. Ebben nagyon nehezen lát bele a hétköznapi ember, amikor azon gondolkodik, hogy mi a felhasználási területe ezeknek a modelleknek.
És azért
ez
más, mint egy ilyen LLM, vagy egy ilyen large language modell. Ezek céleszközök, és nem véletlenül az, hogy a fúzió használta mindig a szuperszámítógépek egy jelentős százalékát. Az angliai nagy berendezés mellé most épül majd egy szuperszámítógép központ, ahol szintén AI cégek települnek be. És amit az előbb mondtam, ez a digitális ikernek az első valamilyen korai verziója pedig már fut a japán LHD, a Large Helical Device fúziós berendezés mellett. Tehát öles léptekkel halad ez az irány is, és értem, hogy egy 4 hét alatt egy angol diák fúziós erőművet tud építeni.
Vissza az elejére.
De azért azt hiszem, hogy ennél egy kicsit komolyabb erőforrások vannak e mögött, és komolyabb lépések is történnek.
Végszónak tökéletes volt.
Köszönjük szépen.
Nagyon elgondolkodtató és spiráló beszélgetés volt. Ismét hála neked. Köszönjük, hogy
köszönjük
itt
szépen. Jártál.
Köszönöm.
Dr. Dunai Dániellel, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettünk.